Krisztus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 138. Zsoltár első versét. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem. Foglaljon helyet a gyülekezet. Folytassuk tovább Isten tiszteltünket. A 168. dicséretünket énekeljük mind a 4 versét. A 168. dicséretünk így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Máté evangéliumából az 5. fejezetből, a 43. verstől a 48. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Máté evangéliumából, tehát az 5. fejezetből, a 43. verstől a 48. versig olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanazt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük, hogy azt ígéred igédben, hogy mi is lehetünk tökéletesek, és ez hit szerint előttünk áll. Köszönjük, hogy te teremtheted meg a mi életünkben azt a szívet, amely nyitott nem csak a jók felé, hanem a hamisak felé is. Látod, hogy ebben az életben annyiszor ér bennünket bántás, sérelem, és annyi mindent hordozunk a szívünkben. Add meg, hogy most ezt a területet átadjuk neked, és tőled tudjunk tanulni, hogy miképpen kell forgolódnunk ebben a világban, hogy ne nehezedjen meg a mi életünk, és ne növekedjen föl bennünk a keserűségnek gyökere, a haragnak az indulata. Taníts bennünket, hogy melyik úton kell járnunk, hogy megtartassunk mi magunk is, és másokat is megtartsunk. Köszönjük, hogy olyan nagy a te jóságod, hogy amikor mi is engedetlenek vagyunk, vagy gonoszok vagyunk, vagy elfelejtkezünk te rólad, vagy fele barátaink ellen cselekszünk, te akkor rajtunk is irgalmat gyakorolsz, és szeretettel és irgalmaddal közelítesz felénk. Add, hogy most ezt az igazságot meg tudjuk vizsgálni, és most életünket és szívünket a te kezedbe tegyük erre az órára, és kérjük, hogy légy itt jelen közöttünk. Amen. Igehirdetésre készülve a 173. dicséretünket énekeljük. A 173. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Istenünk igéjét olvasom a Máté evangéliumából az 5. fejezetből a 46. verstől a 48. versig. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, az elmúlt istentiszteleti alkalommal Ábrahám Isten élményéről volt szó. Most pótlólag el szeretném mondani azt a történetet, amit az elején elmondtam az ige hirdetésnek, de félreértése adott okot, hogy talán nem volt egyértelmű a történet, így most újból elmondanám, mert néhány epizódot kihagytam a történetből, vagy nem hangsúlyoztam eléggé. Ugye az Isten élményről volt szó, mint ahogy Ábrahám életében is megjelent az Isten, és ezzel kapcsolatban hoztam fel egy példát, hogy volt egy teológus, aki katonaság ideje alatt, ugye kiderült róla, hogy ő Istenben hívő, sőt még egyszer énekelt is egy ilyen lelki éneket, és akkor az őrmester meghallotta, hogy ilyen lelki éneket énekel, és hát úgymond bomlasztja a katonai közösséget, és hát ez abban az időszakban játszódott, amikor büntető századba vezették azokat, akik hittek, és ekkor ezt jelentette a századosnak, és a századosnak pedig hivatalból el kell járnia, hogyha egy ilyen hivatalos, úgymond feljelentés érkezik hozzá, és itt volt a logikai bukfenc, hogy hogy lehet az, hogy egy százados engedelmeskedik egy őrmester szavának. Hát a szolgálati út miatt neki kötelessége volt engedelmeskedni, és hát a büntető században vezényelni ezt a keresztjén férfit. És hát az volt ugye a csavar a történetben, hogy maga a százados is hívő ember volt, és ott volt egy dilemma az életében, hogy most mit tegyen. Ugye, ha Istennek akar engedni, akkor ezt valahogy meg kellene akadályozni, de egyébként pedig nem teheti, mert hivatali úton viszont ez a kötelessége, hogy teljesítse ezt a feljelentést. És akkor került ugye a szabadság kérelme az őrmesternek ő elé, és látta az adatlapján, hogy egy hamis dolgot írt be, hogy ő családos, miközben özvegy volt. Valószínűleg a szabadság kérelmében ez is közrejátszott, hogy ugye akár haza akar menni a családjához. Tehát, és kiderült, hogy hazudott ez az őrmester. És ez sem biztos, hogy pontosan elmondtam. Amikor bejön az őrmester a szabadság kérelmét ugye aláíratni, akkor szembesítette a százados azzal, hogy ő hazugságban van és hamis dolgot állít, és akkor azt mondta neki, hogy mivel ön hazudott, akkor vagy ön megy büntető századba, vagy pedig visszavonja a feljelentését ugye a katona iránt, amit tett, és ekkor visszavonta a feljelentését az őrmester, és nem lett belőle ügy. Na most ez az élmény, ez a katonaság alatti élmény vált a teológus számára Isten élményé, hogy Isten volt az, aki megvédte őt, és egy ilyen körülményben megtartotta őt. Ezt csak azért mondtam, hogy lehet, hogy volt másoknak is ezzel a történettel a problémája, hogy tisztázzuk a múltat. A mai alkalommal, mivel hogy Isten élményről volt szó, Ábrahám Isten élményéről, egy kicsit az Isten képbe mennék bele, egyébként is bőt időszakába lépünk, amikor is ugye a bőtben ott van az a lehetőségünk, hogy az Isten előtt rendezzük az életünket, a mi dolgainkat, ugye a bőjt az kifejezése annak, hogy most akár tápláléktól megvonjuk magunkat, vagy pedig más úgymond keszteléseinktől, vagy bármi módon az Istennel több időt töltünk, és oda szenteljük magunkat intenzívebben, mint egyébként tennénk. Ugye azt arra tanít bennünket Jézus Krisztus, hogy amikor mi böjtölünk, akkor azt ne az emberek szeme előtt tegyük, hogy ezért az emberektől dicséretet szerezzünk, hanem szépen a szívünkkel böjtöljünk, és az életünk valóságával, és így igaz böjtben várjuk az Istent. És más részről pedig az, hogy sokszor az Isten azt kéri tőlünk, ez egy nehéz kérés, hogy aki ő előtte böjtöl, az ő igazságában, az ő szentségében járjon, és úgymond az ő szavát tartsa meg, és abban gyakorolja magát. Tehát nem csak egy látszat tiszteletadásról van szó, hanem arról, hogy akit tisztelünk, akkor annak az akaratát, vagy annak a tetszését keressük, és igazán, ne csak látszat szerint. Ugye a mai igénk egy egész nehéz textus, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Tehát a szeretet parancsolata áll előttünk, egy alkalmazással, hogy ne csak azokat szeressétek, akik titeket szeretnek, hanem szeressétek azokat, akik a ti ellenségeitek is. Hogyan lehet ezt ugye megélni és megvalósítani, és miből fakad ez a mondat, Jézus Krisztus száján, amit végül is a tanítványoknak, a mindenkori tanítványnak a szívére is akar helyezni Krisztus. Ezt járnánk most körbe a mai alkalommal. Először is, ugye Jézus Krisztus, amikor az ellenség szeretetéről beszél, akkor ugye felülír egy ószövetségi mondatot, szeress fele barátodat és gyűlöld ellenséget, vagy ezt a emberi mondást, szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, meg a szemed szemét és a fogad fogért elvet. Egyébként ez a szemed, szemért és fogad, fogért elv is már az irgalmasságot jelenti, mert az ószövetségi törvényben ez az elv, ez azt jelenti, hogy mindenkinek csak annyival lehet úgymond kárt okozni, amennyi kárt ő okozott. Tehát a bosszúállás az már ki van zárva, szemed, szemért, fogad, fogért, ugyanolyan mértékkel, és ugyanannyit várhatunk el büntetésképpen, vagy visszahatásképpen, és annyit adhatunk. Krisztus azonban ezt az elvet felülírja, és nem a szemed, szemért és fogad, fogért elvben van, hanem megvan írva, hogy a szeresd fele barátodat, hogy a szeretet tökéletes parancsolata szerint, és te ne gyűlöld a te ellenségedet, hanem imádkozzál élettel. Hát, ez egy olyan parancsolat, vagy egy olyan útmutatás, amit igen nehezen tudunk megvalósítani. Most belépünk ezen az ajtón, és megnézzük ezt a titkot, hogy hogyan lehet itt a megvalósítás útjára lépni. A fő gondolat, ami ebben nekünk segít, az az, hogy az Isten tökéletes. Tehát ebben a gondolatban kell, hogy belépjünk ennek a mondatnak az üzenetébe, hogy annak az alapja, amit Krisztus mond, hogy ti pedig imádkozzatok az ellenségeitekért, és szeressétek a ti ellenségeteket, nem az az alapja, hogy mi tökéletesek vagyunk, nem a mi szeretetünk, nem a mi emberi jó szándékunk, együttérzésünk, hanem az, hogy az Isten tökéletes. És ti ezért cselekedjetek így, és példaképpen Jézus az örökkévaló Isten szeretetét hozza föl. Tehát a mi ellenség szeretetünknek az alapja nem az, hogy mi ezt tudjuk-e vagy nem. Hát Jézus is tudja, hogy emberileg szólva ez az egyik legnagyobb lecke minden ember számára, hanem az a példa, az a szeretet, ahogy az Isten szeret bennünket, és ahogy az Isten szereti a hamisakat, és ahogy az Isten felhozza az ő napját, mind az igazakra, mind a hamisakra, felhozza az esőt is, és megadja az ő áldását, mind az igazakra, mind a hamisakra. Jó, menjünk akkor tehát ebbe a titokba bele, hogy mit jelent az, hogy az Isten tökéletes. Mert ugye ezzel állunk szemben, az Isten tökéletes. Ilyen Isten képe van Jézus Krisztusnak, és ezt az Isten képet akarja beleplántálni az emberek szívébe. Miért fontos az, hogy az Isten tökéletes? Talán pont azért, mert a legjobban a mai világban ez van megkérdőjelezve. Nézzünk körül, az Isten tökéletes? Hát hogyan engedheti meg az Isten, hogy ennyi minden történik a világban, ugye? Ott van ez a kérdés. Ott vannak a kérdőjelek Isten jóságával kapcsolatban, és nem csak általánosságban, hanem lehet, hogy a mi életünkben is ott vannak a kérdőjelek, mert történtek velünk is olyan dolgok, vagy a környezetünkben, amelyek megkérdőjelezték a számunkra az Isten jóságát és szeretetét. Tehát már Jézus korában is, és mindenkorban ott van az Isten kritika, hogy kritikával illetjük az Isten mindenhatóságát, az Isten minden tudását, jó akaratát és az ő szeretetét, mégpedig mondhatjuk azt, hogy pont gyakorlati alapokon nyugszik ez a kérdésünk, tehát tapasztalati úton érezzük azt, hogy de hát itt valami nem stimmel. Mert minthogyha az ellenkezőjét tapasztalnánk az életben. Akkor első fő gondolatként azt szeretném akkor a közösség elé hozni, hogy mit is ért Jézus Isten tökéletességén. Mert lehet, hogy mi mást értenénk. És ezért van bennünk egy feszültség, egy feloldhatatlan feszültség, mikor Jézus beszél a tökéletes Istenről, mi pedig nézzük az életünket és a tapasztalatainkat, és úgy érezzük, hogy feszültségben van akkor ez a gondolat bennünk. Tehát amikor Jézus arról beszél, hogy Isten tökéletes, akkor ő úgy beszél Istenről, hogy benne van mindaz, ami emberileg elképzelhető, minden jónak a forrása Istenben van. Minden szépség, minden alkotás, tehát amit az ember is létrehoz ebbe a világba, vagy amit láthatunk, mindennek az alapja az Istenben található meg. Ő mindennek az eredete és forrása. Annak is, hogy nincs két egyforma falevél, annak is, hogy az élet ennyire sokszínű és sokrétű, annak is, hogy az emberben is van élő lélek, és ez is egy kimondhatatlan csoda, hogy nem csak test vagyunk, hanem lelkünk is van. És az, hogy Isten tökéletes, az azt is jelenti, hogy a mi fogalmainkon túl van, és ezt a fogalmi túllépést érzékelteti Jézus Krisztus ezzel a kit is kell nekünk szeretnünk, és a mi fogalmaink szerint mi csak azt tudjuk szeretni, aki nekünk tetszik, és akit mi kedvelünk, és akik minket szeretnek. És egy fogalmi túllépés, hogy te szeresd azt, aki téged gyűlöl. Hát hogy szeretném már azt? Isten tökéletessége, ami emberi fogalmainkon túl van, és egyfajta teljességet fejez ki minden mindenekben, az Istenben található meg, és a legtökéletesebb formában. És más szóval ez annyit is jelent, hogy az Istent emberi szempontok szerint nem lehet megítélni. Mert rosszak a mi szempontjaink. Nem tartalmazzák azokat az igazságokat és azokat a nézőpontokat, ami alapján mi az Isten felett úgymond ítélkezhetnénk. Hogy valami rosszat cselekszik, hogy hibás az Isten akarata, végzése és döntése. Tehát Isten tökéletessége Jézus Krisztus gondolata szerint ez a fajta tökéletesség, amely nem egy hideg tökéletesség az embervilág fölött, hanem maga Jézus azt mondja, hogy Isten tökéletes, de nem úgy, hogy elzárkózott az embervilágtól, hanem úgy, hogy irgalmas és szeretettel van még a gonoszok iránt is. Ilyen az ő tökéletessége. Ezt hangsúlyozza, amikor Isten tökéletességéről beszél. A második gondolat talán csak implicite van benne, tehát nem mondja ki Jézus, de Jézus Isten képéből, hogyha nézzük az egész Szentírást, meg egyébként is a Szentírás tanúsága szerint, állíthatjuk azt, hogy az Isten bűn nélküli. Mivel önmagáról is azt mondja, hogy ő a bűn gyűlölője, Isten múltjában nincsen fold. Tehát még azt mondja a Szentírás, még a szentek életében is talál hibát az Isten, még angyalaiban is, de Istenben nincsen hiba, és nem lehet azt mondani, hogy nem volt tökéletes, úgymond, az ő akarata és végzése. Tehát nem egy olyan, most egy példával élve, nem egy olyan, hogy van egy szobor, mondjuk, most ezzel a képpel élek, és előre nagyon szép. A mögé megyünk a szobornak, és azt látjuk, hogy faragatlan terméskő van mögötte. Tehát, hogy az Isten kép az igazából csak egy illúzió, egy nagyon tökéletes Istent akarunk lefesteni, de hogyha mögé nézünk ennek a képnek, akkor csalódnunk kell. Mert Isten mégsem annyira tökéletes. Mert mégiscsak ott van benne a hibának, vagy a bűnnek valamilyen formája. Vagy ő szenvedést okoz. Vagy ő cserben hagyja azokat, akiket ő kiválasztott magának. Vagy mégsem tökéletes annyira a szeretetben. Tehát ezek ugye a végső kérdések. Tehát Isten, most ezzel a képpel élve, hogyha szobor képét hozom, persze ez a kép igen lealacsonyított Istenre nézve, olyan szobor, amit minden oldalról, ha megnézzünk, minden oldalról tökéletes. És ez a tökéletesség miben csúcsosodik ki? És lényegében ez az, amit már az elején is elárultam, és ezt járjuk most körbe, hogy az ő tökéletessége pontosan a szeretetben nyilvánul meg. Mert beszélhetnék bármifajta tökéletességről, és felemlíthetnék az Isten mindenhatóságát, jóságát, vagy akaratát, vagy azt, hogy ő mindenre képes, mint ahogy az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy ugye Sára életében, ugye a gyermekáldás, hogy Istennek van-e valami, ami lehetetlen, ami emberiek szólva lehetetlen, hogy már egy idős házaspárnak gyermeke legyen, az Istennél nem lehetetlen. Ugye tehát az Isten minden hatóságát, az Isten jóságát is, és mindent, amit elmondhatunk Istenről, ami a tökéletességet kifejezi, az ő örökké valósága például, azt is felülírja, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy a legtökéletesebb az az Istenben, hogy ő szeret. Ez az ő legtökéletesebb tulajdonság, és ebben foglaltatik mindaz, ami ő benne megtapasztalható, és ami az ő lényéből felismerhető, az lényegében ennek, ebből az alapból érkezik meg. Mert ha nem lenne Isten tökéletes a szeretetben, akkor az ő egyéb tökéletességei úgymond semmit nem érnének. Mit ér nekünk egy olyan Isten, aki mondjuk mindenható, és sok mindent meg tud tenni, de ebben az egy dologban hibás lenne a mi Istenünk, hogy nem tökéletes a szeretetben. Akkor az egy hihetetlen nagy feszültséget hozna be a mi teremtett világunkba és a mi életünkbe, hogy van egy minden hatalommal rendelkező Isten, aki nem tökéletes a szeretetben. Iszonyatos nagy csapás lenne ez mindenki számára. Na ezt hangsúlyozza Jézus Krisztus, hogy Isten viszont tökéletes a szeretetben, és ezzel vértezzétek föl magatokat, és ezt állítsátok az életetek középpontjába, hogy az az Isten, akit ti szeretek, akit ti imádtok, vagy aki felé aggodalmatok van, vagy félelmetek van, vagy amikor az élet különböző dolgai megtörténnek, akkor jusson eszetekbe, hogy mindennek alkotója és formálója az örökkévaló Isten, tökéletes a szeretetben. És ez mutat nekünk irányt, ugye a szeretet gyakorlásában, vagyis a mi tökéletességünk megélésében is, mert ha így nézzük, akkor az emberi élet értelme és célja sok minden lehet, az alkotás, a felfedezése a világnak, az, hogy megélhetjük a különböző korszakainkat, az, hogy van családalapítás, az, hogy különböző dolgokat, tevékenységeket végrehajthatunk ezen a világon, és sok mindent felsorolhatunk, hogy mi az emberi élet értelme és célja, de itt érkezünk meg mi is ehhez a ponthoz, hogy az egyik értelme és célja az, hogy a szeretetben hogy tudunk fejlődni, és mit tanultunk meg ebből. És mit tudtunk átvinni a gyakorlatban. Tehát amikor Istenről beszél, Jézus akkor azt mondja, hogy ő tökéletes a szeretetben. Tökéletes a szeretetben, felhozza a napját igazakra és gonoszakra, ellenségeihez jóságos szívvel van, és irgalmasan viszonyul, és nem tesz különbséget, amikor felhozza az ő napját, amikor esőt ad, igazak és hamisak között. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten le tudja nyelni a sértést. Ezzel a csúnya szóval mondtam. Mert őt aztán nagyon megsértették már ezen a világon. Nem egyszer, nem kétszer. Sokszor. Még annál is többször. És ha valaki van ezen a világon, aki úgymond a sértett fél, az nem mi vagyunk, hanem igazából az Isten. Ő a sértett fél. És egyszer egy lelkigondozói beszélgetésben, amikor valakinek nagyon mély problémái voltak, és éppen ilyen emberi problémák, amiről most beszélgetünk, akkor az egyik nyitó gondolat ez volt, amikor önmagunk körüli forgolódásból kell kilépnünk, akkor az, hogy ez a gondolat, hogy de lásd meg, hogy Isten a sértett fél. Nem te vagy az. És amikor belelép az ember ugye abban a cipőben, hogy fogad fogért elv, hogy azt, hogy szeresd ugye felebarátodat és gyűlöld ellenségedet, törvényszerűségben kezdünk el élni, akkor ezzel ellentétesen, ugye Jézus példája szerint, ugye megláthatjuk, hogy Isten viszont más törvényszerűségek mentén mozog. És akkor kerülünk mi összeütközésbe, mert látjuk azt, hogy velünk ez történik, Isten pedig más is azt mondja, hát nincs igazság. Nincs igazság. Mert ha Isten lenne, akkor nem engedné, hogy így legyen. Na most itt kell megérkeznünk, hogy van igazság. Isten egy magasabb igazságot érvényesít, amely számunkra is jó, és a hamisaknak is azért adja meg Isten az ő kegyelmét és áldását, hogy őket is visszafordítsa lényegében a jó útra. És ebben bennünket is eszközül akar használni. Tehát ezért cselekszik úgy az Isten, hogy türelemmel van mindenki irányába, és türelemmel volt irányunkba is, és van is, ha jól megnézzük az életünket, és őszinték vagyunk, irányunkban is szükséges az Istennek ez a szeretete, még akkor is, ha mi a jó kategóriába soroljuk magunkat, észrevétlenül is rádöbbenünk, hogy de hát én azért a jó kategóriába vagyok. Ugye? És véletlenül sem a rosszban. Tehát Isten nagy önfegyelmet gyakorol, képzeljük azt el, hogy valakinek minden hatalom a kezében van, egy szempillantás alatt el tudná törölni azt a rosszat, ami mondjuk tért nyer, és nem teszi azt. Micsoda erő kell ahhoz, hogy visszatartsa az ítéletét? És micsoda türelem kell ahhoz, hogy még ad újabb és újabb esélyeket, hogy valaki felismerje az életében a lehetőségeket? Vagy milyen erő kell ahhoz, hogy aki a leghatalmasabb és a legerősebb, őt gyöngének lássák? És azt mondják lekicsinlően, hogy hát semmit nem ér az ő ereje. Semmire nem képes. És nem tud segíteni. Hányszor hangzik ez el, akár a szívünkben, Isten nem segít. Isten nem tudott segíteni. Most feltehetjük a kérdést, hogy igaza van-e Jézusnak? Csak ugyan ilyen-e az Isten? Csak ugyan ilyen a valóságos Isten, mert Jézus a valóságos Istenről akar nekünk beszélni, aki mindenek mögött áll. Na most pont az bizonyítja az Isten jóságát, és az Isten tökéletességét, amit mi felhozunk ő ellene. Mert pont az bizonyítja az Istennek jóságát, hogy vannak gonoszok és vannak hamisak, akik virágoznak. Ez bizonyítja az Isten jóságát. Amire mi azt mondjuk, hogy de hát, hogy létezik az, hogy van Isten? Amikor ezek a dolgok megtörténnek. És ez nem azért van, mert Isten a rosszat támogatja. Nem azért van, hogy ő úgymond kedveli a gonoszságot és még ad is neki lehetőséget. Hanem fordított a dolog. Isten nem a gonoszságot támogatja, hanem igazából különbséget tesz. És olyan értelemben tesz különbséget, hogy a gonoszság javára és a kegyelemmel és irgalommal még átöleli és még viszi, ami mi emberi mértékünk szerint már talán bolondság, mint ugyanolyan bolondság szeretni azt, aki nekem árt. Bolondság, nem? Hát miért szeressem? Hagyjam magamat megint kiszolgáltatni? Ezt a bolondságot műveli az Isten, de csak innen nézve bolondság, onnan nézve ez igazság, amit az Isten gyakorol. Irántunk is, és mások iránt is. Tehát Istennek és az isteni gondolatnak, vagy Isten szeretetének a mai világban is érezzük azt, hogy felnövekszik az a gyökere, hogy ez nem igaz. Tehát ennek a tagadása megerősödik. Ez bizonyítja pontosan az Isten szeretetének a munkálkodását, hogy vannak neki ellenségei. Vannak neki ellenségei. És ezek nemhogy csökkennének, hanem növekednek. Ez bizonyítja az Isten jóságát. Mert ha az Isten nem lenne jóságos, nem lennének neki ellenségei. Mert el sem tűrné, hogy legyen valaki, aki ellene mond. Mert meg sem engedné azt, hogy ilyen létezzen a világban, abban a világban, amit ő alkotott. De ugye ott van az a lehetőség, amit úgy nevezhetünk, hogy döntés, vagy szabad akarat. Ott van, hogy az ő teremtett lényeit nem kompjúternek teremtett, hogy mindenki csak majmolja őt. Hanem ott vannak, hogy ezek a lények, ezek az alkotásai megismerés szerint imádják az Isten, nem kényszerből. És sajnos ez is Isten igazságához tartozik, hogy van jó út és rossz út. És a kettő között mindannyiunk felelőssége az, hogy választanunk kell. És ez nem az Isten tökéletlensége. Nem az Isten hibája, hanem igazából ez az élet. Ez hozzátartozó út. Tehát az elméletek és gúnyolódások, amelyek Isten nevében, ugye, vagy Isten nevére világban elhangzanak, bizonyítják az Isten létét. Pont a fordítottját gondolnánk, hogy pont az bizonyítja, hogy akkor nem létezik Isten, mert ezt hagyja. Jézus gondolkodás alapján az isteni tökéletesség ezt jelenti. Hogy Isten még ezt is szeretetből úgymond elhordozza. És még mindig szereti őket. És Jézusnak ez a képe az, amit elénk ad, és azt mondja, hogy ti is így legyetek tökéletesek. Na most itt érkezünk meg ahhoz a ponthoz, hogy mi hogy legyünk így tökéletesek. Hát persze, hogy emberileg nem tudunk. Ezt jó, hogy meglátjuk. Ezt ki kell mondanunk. Jézus nem azt mondta, hogy ti emberek, akkor most ezt valósítsátok meg. Nem. Azt mondta, hogy higgyetek abban az Istenben, aki ilyen tökéletes. Aki méltó arra, hogy ti szeressétek őt és tiszteljétek őt, mert ilyen a ti istenetek. És megadja azt nektek, hogy ti is, mivel látjátok, hogy ő munkálkodik, együtt munkálkodjatok ő veled. És amikor imádkozzunk az ellenségeinkért, akkor mi együtt munkálkodunk azzal az Istennel, aki majd elhozza, mert az is benne van a Szentlélekben, hogy megítéli a gonoszokat. Meg lesz annak az ideje. Meg lesz annak a módja Istennél, hogyha visszaél valaki az ő irgalmával és szeretetével, akkor az Isten azért visszafordítja, és van ítélet is. Van az is. Hát arról is beszél a Szentírás. De mindennek megvan a helye és ideje. És másik dolog, hogy nem én vagyok az, aki igazságot szolgáltatok. Ez is alázatra nevel engem. Én akarok igazságot szolgáltatni, ugye, amikor én magam nem lehetek ítélője, most ilyen értelemben nem lehetek ítélője fele barátomnak. Mert én is ugyanabban a hibában élek. Nem lehetek ítélője. Én is élek a magam gonoszsága szerint. Sokszor. Benne élek a magam gonoszságában. És az Isten rám is felhozta az ő napját. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy mi tökéletesek lehetünk, mert a mi mennyei atyánk tökéletes. És itt van a kulcs. Ezért lehettek ti is tökéletesek, és ti is tökéletesek. Mert a ti mennyei atyátok tökéletes. És mi az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk megteremtve és megalkotva. És ezért mondja ezt a kis hétköznapi példát, hogy ne csak azokat köszöntsétek, aki titeket köszöntenek. Egyszerű kis módja ennek a kifejezésnek, egy gesztus, hogy kinek adom meg a köszönést, és kinek nem. Ugye, hétköznapi dolog, átsiklunk fölötte, de ebben is, ha gyakoroljátok magatokat, és a kis dolgokban gyakoroljátok magatokat, és megteszitek mennyei atyátokért szeretetből. És itt jön a kapcsoló pont, hogy amint az ember rácsodálkozik az Istenre, akkor az Isten csodája megtörténik ő benne. Amikor Isten így szeret engem, akkor azt mondom, hogy én csatornája lehetek ennek az isteni szeretetnek, nem én cselekszem, hanem Isten cselekszik bennem. És ez a mi tökéletességünk, hogy az Isten lakozik mi bennünk. És itt van a titok. Így lehet megvalósítani azt, hogy szeresd ellenségedet és imádkozzál érette, hogy benned az Isten imádkozik. Benned az Isten lelke fohászkodik. Benned az Isten lelke kér a másiknak jót. És benned az Isten lelke végzi azt el, hogy te megbocsáss. Ott, ahol emberileg azt mondod, ezt nem tudom megbocsátani. Mint ahogy neked is megbocsátott a te mennyei atyád. Ugyanúgy te is bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek. Mert igazából egyetlen egy fogyatkozásunk van, és ez az, ami Istenben viszont nincs meg, hogy nem vagyunk tökéletesek a szeretetben. És ez az, ami Istenben megvan. Ezért mondja Krisztus, ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Ez tehát a megoldása ennek a kérdésnek. Ez nem egy elvárás, hanem egy gyakorlati megoldó képlet. Isten tökéletes, és ti, ha azzal vagytok, azzal az Istennel kapcsolatban, akkor ti is a tökéletes isteni szeretet részei lesztek, és ha ti megkaptátok ezt a szeretetet önmagatokra, és vettétek, akkor mennyiből tart továbbadni? Nehéz. Nincsen belőle? Isten nem adta oda teljesen nekünk ezt a szeretetet? Odaadta. Mennyiből tart odaadni ezt? Ebből adni egy darabot. Én is megkaptam. Ingyen. Tovább adhatom. Persze, ezt csak akkor tudjuk megadni, ha mi is megkaptuk. És mi is átéltük ennek a nagyságát és szabadítását, és számomra is ez egy élmény volt, hogy az Isten így szeret engem. Ha ezt átéltem, hogy az én mennyei atyám tökéletes a szeretetben irántam, akkor már én is tudom ezt továbbadni. És itt van a kulcs. Isten adja meg nekünk, hogy így böjtünkben is egy olyan Isten előtt böjtöljünk, aki tökéletes. Tökéletes a szeretetben, minnyájunk javára, épülésére, és ezáltal a mi szívünk is meggyógyuljon, a mi sebeink is beforjanak, és a mi életünk is, úgymond, tökéletesebb legyen. Mert az, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes, ez egy folyamat. Ez életünk végéig tart. Ennek nincs vége. Ebben benne vagyunk, és naponként járunk, és természetes, most azt mondom, emberi természetünknél fogva, hogy hibázunk. És ez egy harc. Harc bennünk. De láthatjuk a harcnak az értelmét, és a végső célját, mert mondhatja az ember, miért legyek én jó, amikor senki sem jó. Megbolondultam én? Én legyek az ügyeletes fali madár. De azt jelenti ez, hogy kedves testvérek, van valaki, aki még nagyobb bolondságot tesz nap, mint mi. Az örökké való Isten. És azt mondja, hogy ez nem bolondság, hanem ez az igazság, és ez az élet, és ez a szeretet. És ebben gyakoroljátok magatokat, nem lesz hiába való az életetek. És ebből a csapdából akar bennünket Isten kihozni, így áldja meg böjtölésünket és imádságunkat. Amen. Énekeljük ráfelelő énekünket, a 225. dicséretünket, az első három versét. 225. dicséretünk első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy Te tökéletes vagy, nem a mi emberi mértékünk szerint, és nem a mi emberi gondolataink szerint, és erre a tökéletességre jó rácsodálkozni, és látni, hogy az élet ellentétei és ellentmondásai a Te szent akaratodban és végzésedben feloldódnak, és mindennek rendelt ideje van az ég alatt, ideje van a kibékülésnek is, ideje van az egymásnak nyújtott kezeknek, és annak, hogy megbocsássunk azoknak, akik vétettek ellenünk, a Te országodban, a Te akaratod szerint ennek ideje van. Add, hogy ne feledkezzünk el erről, és láthassuk az életet úgy, mint a Te szeretetednek a megnyilvánulását és különböző formáit, és így tekintsünk mindarra a rosszra is, amit a világban Te eltűrsz, de nem azért tűrsz el, mert egyetértesz vele. És add, hogy ezt a különbséget megtegyük, és ne gondoljuk azt, hogy Te vagy a rossz és a gonosz Isten, aki sújtasz bennünket és másokat is, és aki igazságtalanságokat hajtasz végre ezen a földön, és ne gondoljuk azt, hogy Te tökéletlen vagy, és nem hallod, és nem érted az emberek sóhajtásait, és nem látod a sok szenvedést és nyomorúságot ezen a világon, és nem ismered a gonosznak erejét, aki arra törekszik, hogy elveszítse a mi életünket. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban láthatjuk, és felismerhetjük, hogy Te tökéletes Isten vagy, és mindezt látod, és tudod. De ezt az egész rosszat csak tökéletesen, és a legszentebb szeretettel lehet megszüntetni és megváltoztatni, És ez talán a mi értékrendünk szerint egészen más, mint ahogy mi azt gondolnánk, és te ezt az utat választottad, hogy egyszülött fiadat adtad nekünk, érettünk, hogy ő is a te szeretetedet megmutassa, és értünk meghalt, és így vállalta velünk az életközösséget. Add meg nekünk, hogy mi is vállaljuk veled ezt, ebben az életben az életközösséget, mert méltó vagy, aki ennyire szerettél bennünket, hogy ismét bizonyítod, hogy egyszülött fiadat adod érettünk. Hát mekkora a te szereteted, hogy egyszülött fiadat is odaadod a világért, az emberekért, a gonosz emberekért, akik megfogván őt keresztfára feszítik, leköpködik, tövis koronát tesztek rá, és meggyalázzák őt. Mekkora akkor a te türelmed és jóságod? Igen nagy. És a mi javunkra van ez. Add meg nekünk, hogy ezt komolyan vegyük, és szívünkben most a te tökéletességedet helyezzük. Így kérjük, hogy munkálkodj bennünk, és add, hogy átélhessük mi is, amikor te adod a te szeretetedet és jóságodat, és amikor nekünk megbocsátasz, hogy felszabaduljunk, és végre szabadok legyünk mások iránt is, akik meg nekünk ártottak. Hogy tovább adódjon az a szeretet, az a jó hír, az az evangélium, amit te hirdettél meg a Krisztusban. Hogy a mi mennyei atyánk jóságos és tökéletes. Hiszen ezt hirdette Krisztus a kereszten. Amikor azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Add meg, hogy mi egyre inkább tudjuk, hogy mit cselekszünk és hogyan élünk. És bocsáss meg nekünk, hogyha elveszítjük ezt a belső tudást. És kérjük, hogy légy betegeinkkel és kórházban levő presbiter testvérünkkel, és itt gyülekezetünkben is most testvérünket is te segíts meg, aki rosszul lett közöttünk. Kérjük, hogy légy velünk, és hallgass meg imádságainkat. Amen. Most mondjuk el csendben Isten előtt imádságunkat. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük záró énekünket, majd pedig a szózatot, és a legvégén pedig áldás lesz a gyülekezet. A 469. dicséretünket énekeljük. 469. dicséretünket, mind az öt versét, az első vers így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd. Vegyük Istenünk áldását. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Amen.